Isten igéjét olvasom a példabeszédek könyvének a 17. részéből a 22. verset, és a 15. rész 13. versét. A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. Egy igehirdetés sorozatban vagyunk hétről hétre együtt, és azt keressük, hogy mit jelent az, hogy az életünk Krisztus szeretetében gyökerezik, ha benne vagyunk, ha benne hiszünk, ha belőle táplálkozunk, akkor milyen gyümölcsei lesznek az életünknek. Mit jelent az, hogy benne vagyunk, hogy hozzáfordulunk, hogy belőle merítünk, és ennek milyen hatásai lehetnek ránk. Minden vasárnap van tehát egy olyan téma, hogy életterület, ahol ezt így keressük, és a mai napnak ez az életterülete vagy jelensége nem más, mint a humor. Lehet, hogy ezt hallva valakiben megkérdeződik, hogy jó helyre jött el, Isten tiszteleten a humorról nem nagyon szoktak beszélni, talán nem úrvacsorai alkalmon, és mégis remélem, hogy ez a két dolog ez össze fog érni, és egybe fog kapcsolódni. Nagyon nagy különbségek vannak abban, hogy ki mit tart viccesnek. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nekik van humorérzékük, nem biztos, hogy ez igaz, és vannak olyanok, akik pedig azt gondolják, hogy hát egyszerűen ez tőlem távol áll. Nagyon nagy különbségek lehetnek abban, hogy ki tartja mondjuk az angol humort viccesnek, és ki mondja azt, hogy annak semmi értelme nincsen, nem is érti, hogy mit lehet ezeken nevetni, vagy akár a szóvicceken, és így tovább. Vannak olyan viccek, amelyek úgynevezett belső viccek, amelyeket csak azért, aki átélte. Tudnék mondani én is olyan példát, amit csak mi ketten értenénk például Anitával. De hogy egy gyülekezeti példát mondjak, valószínűleg az összes presbiter tudja, hogy ki a gajatetői fába szorult remete. Ez nyilván csak azoknak vicces, akik ott voltak, és tudják, hogy mi volt azon a presbiteri hétvégén, és hogy mi is nevettünk ott és akkor. Nagyon fontos eszköz lehet a humor abban, hogy az ember feszültséget oldjon, és pontosan tudjuk, hogy mennyire jó nehéz helyzetekből kiutat találni egy jó viccel. Mennyire fel lehet oldani egy nehéz helyzetet egy olyan mondással, amiben nevetünk egyet, felszabadulunk, kioldódik egy csomó feszültség, és mehetünk tovább. És pontosan tudjuk azt is, hogy a humor mennyire lehet az elszigetelésnek, a kirekesztésnek, a bántásnak, a felsőbbrendűségnek az eszköze. Nagyon sokszor tünet az, hogy ki hogyan használja a humort, és milyen minőségben van jelen az ember életében. Nagyon érdekes a történelemből, hogy vannak olyan alakok, nyilván óriási uralkodók, meg diktátorok, akik nem viselték el, hogy vicceljenek velük. És pontosan tudjuk, hogy akár Magyarországon is a kommunizmus éveiben azok a viccek, az a humor, ami a vezetőkre meg a diktatúrára irányult, az nagyon sok társadalmi feszültséget ki tudott oldani. A jelenlévő humor egyébként jó gyümölcs az ember életében, mert arra utal, hogy alapvetően van egy stabilitása, főleg, hogyha képes és szabad arra, hogy magán nevessen. Nagyon sokszor abba ütközünk bele ugye a mindennapokban, hogy jó, de hol van a határ? Mikor lehet viccelni? Mikor van helye a humornak, és mikor nincs? Hol van a szentségnek és a profánnak a határa? Mik azok a dolgok, amiből nem is lehet viccet csinálni? A mai alkalmon úgy van velünk ez a téma, hogy nem a humorról szeretnék beszélni, vagy előadást tartani, hanem sokkal inkább azt keresni, hogy az átformált szív jelentőségében hol van a humor? Hogyan lehet jelen az életünkben az, hogyha tudunk akár nevetni magunkon, vagy jóízűen együtt mással. A humor szó egyébként nem található meg a Szentírásban, helyette olyan dolgokkal találkozunk, mint öröm, mint vidámság, és sok ilyen dolog, ami a felszabadultságról szól. És ami nagyon fontos, hogy ma nem egy pragmatikus kérdésként van ez velünk, hanem azt keressük, ugye, hogy az evangélium átformáló ereje mit jelent ebben a témában. Három dologról szeretnék beszélni. Először is arról, hogy az ige alapján mi ez a bánatos szív, a bánatos lélek, amiről beszél itt a Szentíró, és mitől bánatos az embernek a szíve, ugye, ami az örömnek az ellentéte is, ami valószínűleg humornak a hiányát is jelenti. Másodszor arról szeretnék beszélni, hogy miért örvendezhetünk és szabadulhatunk fel Krisztusban, harmadszor pedig, hogy hogyan teremhetünk jó gyümölcsöket. Nagyon szép általános bölcsesség, amit felolvastam a példabeszédek könyvéből, mind a kettő, akárki mondhatná, még akár bármilyen ókori szerzőnek a tollából is fakadhatna ez, hogy a vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Ha jól tudom, ma már orvosilag is bizonyított és leírt, hogy milyen folyamatok zajlanak az emberben, hogyha a bánat, a keserűség, a depresszió elárasztja, hogyha beleragad ezekbe a dolgokba, a rendezetlen konfliktusok, a feljut stressz, mind-mind olyan dolgok, amelyek tényleg megbetegítenek, és a költői kép igaz, hogy kiszárítja a csontokat a bánatos lélek. És pontosan tudjuk azt, hogy mennyire igaz az is, hogy az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. Tudjuk, hogy nem annak a szívében van igazi öröm, nem annak szép az arca, aki mosolyog. Nagyon megdöbbentő olykor látni fotókat, sajtófotókat, vagy bárkit fotón, aki nagyon jól össze van rakva, nagyon jól be van állítva, nagyon mosolyog. És nézem az arcát, nézem a szemtáját, és azt látom, hogy hát igen, ez egy póz, hát fel kellett venni, hát mosolyogni kell. De az arca igazából egyáltalán nem mosolyog. És bizony, sajnos találkozunk ennek azzal az oldalával is, hogy vannak akár olyan közösségek, vannak olyan helyek, ahol nincs helye a negatív érzéseknek. Vannak olyan keresztény közösségek is, akik állandóan csak az örömről beszélnek, és arról, hogy mennyire jó, hogy Isten szeret bennünket, és nincs helye a bánatnak, a közönynek, hanem csak örülni lehet, és állandóan mosolyogni kell. Óriási energiákat emészt fel, hogyha az ember így tesz. De Isten nem erre hív bennünket. Ez ugyanis egy farizeusi lelkület, ami felett Jézus ítéletet mond. A bánatos szív, a bánatos lélek, amiről itt a példabeszédek szerzője is ír, egy tünet. Nem lehet annyival elintézni, hogy hát legyél vidám, szedd össze magadat egy kicsit jobban. Próbálj meg örülni, nézd a jó oldalát a dolgoknak, tekints arra, ami pozitív. Ha pedig a bánat, ugyanúgy, ahogy az öröm és a humor is egy tünet, akkor meg kell néznünk azt, és rá kell jönnünk, hogy mi lehet e mögött. Mi lehet e mögött, mint ok? Mi váltja ki? Mitől lesz bánatos az ember? És most nem arra gondolok, hogy reggel kinézünk az ablakon, és nem süt a nap, és felhős az ég, zúg az eső, és szomorúak leszünk, hanem arra, amikor azzal találkozunk, hogy a szívünk, a lelkünk mélyén újra és újra szomorúság és bánat áraszt el bennünket. Az evangélium fényében azt kell, hogy mondjuk, hogy a bánatos szív és a bánatos lélek mögött, mint ok, mint gyökér, amely mélyen megbújik, nem más, mint a hiány. A hiány, ami nem csak arról szól, hogy valami nincs, hanem arról is, hogy valami már nem lehet soha, vagy valami szinte teljesen biztos, hogy nem lesz soha. Nagyon sokszor ez a három dolog, amelyre minden felfűzhető, és amelyhez minden kapcsolódik. És ez teljesen valós, és teljesen emberi, hogy azért vagyunk bánatosak, az fáj, az tudja a lelkünket összetörni, hogyha szembesülünk valamivel, ami nem adatik meg nekünk, amit nem érhetünk el, vagy amit elvesztettünk. Éppen a jelenben megélve, vagy visszatekintve, vagy előre tekintve. De ennél még tovább mehetünk, mert az evangélium a számunkra nem csak azt állja fel, hogy az embernek hiányai vannak, és emiatt bánatos, hanem azt, hogy ez az ős hiány igazából, idézőjelben mondva, egy Isten hiány. Az Istentől való elszakadtságra mutat, a bűnre mutat. A legmélyebb bánataink, a legnagyobb szomorúságaink, elhagyatottságunk, megsebzettségünk, elveszettségünk állapotai ugyanis szinte mindig egy bűnnek a következményei. Vagy a miénk, vagy másoké, akik vétkeztek ellenünk. Ez gyakran nem mutatható ki ilyen nagyon egyszerűen. Lehet, hogy strukturális bűnről van szó. Egy társadalmi igazságtalanságról, valami, ami jóval összetettebb annál, mint hogy valaki rálép a lábamra, vagy hogy valaki megbánt. A bánatos szív, a bánatos lélek mögött, a hiány és amögött ott van a bűn és az Istentől való elszakadtság. Igen, megérthetjük ezt a nem elég szókapcsolattal, hiszen ez a paradicsomi történetnek az alapja és a bűnnek az alaptermészete, hogy nem elég, amit Isten mond. Nem elég, amit ő ad. Nem elég jó, nem elég szép, nem elég tökéletes. Nekem más kell, nekem több kell. És ez nem a jó többre törekvés, hanem amikor azt gondoljuk, hogy ha valamit majd megszerzünk, valamit majd elérünk, akkor majd betöltődik az a hiány, de igazából nem az hiányzik nekünk, amit meg akarunk szerezni, hanem végső értelemben Isten maga. Amikor ma itt leszünk az úrvacsorai közösségben, akkor így jöhetünk Isten elé. Nem arra van szükségünk, hogy egy kicsit vidámabbak legyünk, és a humor témáról szóló igehirdetés után egy kicsit többet mosolyogjunk, hanem arra, hogy felismerjük, hogy a bánatos állapotaink, a levertségünk és a csüggedésünk mögött lévő hiányokban testet ölt az Istentől való elszakadtság. Az evangélium azonban, hogy van megoldás erre. Ahogy a lekcióban olvastam, az asszony, akinek sok bűne bocsátatott meg, nagyon szeret, és valószínűleg nagyon örül is. Mert Isten eltörölte Krisztusért a bűnért való tartozásunkat, ez az ő kegyelme, van elengedés. És az ebbe való fordulat, az ebbe való meggyökerezés az emberben belső szabadságot munkál. Az, aki keresztény, annak is hiányoznak dolgok. Az is átéli, hogy valami fáj, hogy valami elveszett, hogy valami már nem lesz többé, hogy valami nincs, és valami lehet, hogy soha nem lesz az enyém. De ez a fájdalom végső értelemben nem választja el őt Istentől. Mert az egészet Isten elé viheti, és az övé lehet. A példabeszédek könyve írója az Isten félelemben, az Isten bizalom, Istenre való ráhagyatkozásban, a benne való bizalomban találta ezt meg. Így írja a harmadik fejezetben, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Tulajdonképpen minden Isten tiszteletnek ez a tétje, de ma is. Hogy beletekintünk abba a bánatba, abba a nehézségbe, amiben vagyunk, az Istentől való elszakadtságunkba, és megtaláljuk-e azt a kezet, amit Isten nyújt a számunkra az evangéliumban. Krisztus áldozatáért betöltötte a legnagyobb hiányt. Itt érek át a második pontra, ami így hangzik, hogy jó, de miért örvendhetünk, miért lehet vidám az ember Krisztusban, és három válasz van erre. Az első az, hogy azért, mert legyőzetett a legnagyobb ellenség. A legnagyobb ellenséget legyőzni azt jelenti, hogy megszerezni a végső győzelmet. Mi okom az örömre, hogyha az életemre nézek? Arról szól ez az egész, hogy hát, aki hisz, az egy kicsit jobban elviseli az életet, és többet tud mosolyogni, mert nem fáj neki annyira. Nem. Hanem sokkal nagyobb távlatokba tekintünk bele. És könnyen lehet, hogy azért fordulsz Isten felé, mert hiányaid vannak, és fájdalmaid vannak, és szeretnél vigasztalást, de amikor találkozol vele, és átéled azt, hogy mit ad ő neked Krisztusba, akkor feltárul, hogy ez jóval több annál, mint csak, hogy megszűnnek a fájdalmaink, vagy ő csökkenti azt, ami nehéz. Ez sokkal többet ad annál, sokkal nagyobb perspektívákat nyit annál, mint hogy csak arról van szó, hogy én éppen jól érzem magam-e, vagy nem. Hanem feltárul az, hogy ő legyőzte nem csak a bűnt, de a halált is, és örök életet ad mindannak, aki benne hisz. Ez egy óriási perspektívaváltás. Minden hiány és minden végső bánat elmúlik ezzel. És nem azt jelenti, hogy akkor nem fáj az, amiben vagyunk, de ez valami teljesen más perspektíva. Nem is tudom mihez hasonlítani, nem is kell, hanem maradjon meg ennek, ami legyőzte Isten Krisztusban a legnagyobb ellenséget. És ezért van okunk örülni. Olyan körülmények között is, amikor nem logikus. Ezért van okunk békességbe lenni, ezért van okunk megnyugodni, ezért van okunk elengedni dolgokat. Mert otthonra találhatunk nála. És mert a legnagyobb ellenséget győzte le, erről beszél az evangélium. A legnagyobb adósságot fizette ki értünk Krisztus a kereszten. És tudjátok, ezért adhatjuk magunkat neki. Nagyon sokan úgy élnek Istennel, hogy felismernek az életükben valami bűnt, valami rossz dolgot, és azt mondják, hogy van egy bűnöm, vagy van valami, ami elválaszt az Istentől, ezt felismerem, és leteszem Isten elé. Van igazság ebben a képben egyébként. És azt mondják, nincs közöm hozzá többé. Aztán azt tapasztalják egy idő után, hogy ez a dolog visszajön. Tudjátok, hogy miért jön vissza? Mert el sem ment. Mindig is a részem volt. Ezért sokkal inkább arra hív Isten, hogy felismerve a bűneinket, a töredezettségünket, mindazt, akik vagyunk, öleljük ezt magunkhoz, fogadjuk el, hogy ez van, és vigyük Isten elé, hogy Uram, egész valómat adom neked. Ugye értjük a kettő közötti különbséget, amikor valamit megnevezek, leválasztom magamról, és odatolom a kereszthez, ehhez teljes valómat adom oda az Istennek, hálából, és kérem, hogy ő szabadítson meg, és formáljon át. Mert ő erre képes, mert legyőzhetett a legnagyobb ellenség. Másodszor miért örvendhetünk Krisztusban? Azért, mert betöltetett a legnagyobb hiány. A legnagyobb hiány az konkrétan, amivel küzdünk, az, hogy igazából szeretnénk otthon lenni. Tudjátok mi a legegyszerűbb, legnagyobb hiány? Nagyon triviális, nagyon közhelyes az, hogy szeressenek. Hogy szeressen az Isten. Hogy szeressen a másik, hogy fogadjon el, hogy vegyen észre, hogy vegyen számításba. És ez a legnagyobb hiány betöltetett Istennél. Mert nagyon-nagyon fontos vagy neki, és ez is persze nagyon sokszor elhangzik. Nagyon szeret. És ha ez egy frázis, ez egy üres tanácsadás, akkor szörnyű. De ha hitvallás, és az Istenbe vetett hitből fakad, mély meggyőződésből fakad, Krisztusra nézve, akkor az életünk ereje lesz. A hitvallásunk, hogy az Istenhez tartozás és az Istenhez kapcsolódás a legnagyobb hiányunk betöltője. A legnagyobb elfogadást tőle kapjuk. És milyen érdekes, hogy közben pedig lelepleződünk az ő színe előtt, megmutatja a legnagyobb hiányosságainkat, de ez a leleplezés akkor már nem fáj, vagy ha fájdalmas is, de elfogadható azért, mert a vele való kapcsolatban rendeződik. És tulajdonképpen elvezet a legnagyobb függésig, az Istentől való függésig. És harmadszor csak néhány mondattal, azért a legnagyobb öröm Krisztusban lenni, és ez ebből fakadó öröm látszhat meg az életünkön, mert reménységünk van egy olyan állapotra a mennyre, ahol végtelen örömben lesz részünk. A mennyben ugyanis az a része, ami a mi életünkben ott van, a fájdalom, a gyász, a jajkiáltás, minden, azok nem lesznek. Nem azért, mert úgy teszünk, mintha, hanem mert megszűnik. Mert Isten mindent betölt, és lesz egy olyan végtelen öröm, ami semmilyen földi vidámsághoz nem hasonlítható. Hogyan teremhetünk hát jó gyümölcsöt végül? Az első dolog, amit nagyon fontos, hogy az öröm, jól tudjuk, a lélek gyümölcse. Így, amikor szeretnénk azt, hogy az életünkben helyén legyen a humor, az öröm, a vidámság, a felszabadultság, akkor a Szentlélekért kell imádkoznunk. És azt kérni, Uram, add nekünk a te lelkedet, a te jelenlétedet, mert ez adja az igazi, belőled fakadó örömet. A megszépült arc pedig, amiről a példabeszédek beszél, tulajdonképpen nem más lesz bennünk a lélek munkája eredményeként, mint Krisztus arca, ami arcunk van. És ez nyilván nem fizikai hasonlóságot jelent, nem arról van szó, hogy mindannyian úgy fogunk kinézni, mint Krisztus, hanem lelki hasonlóságot. Ami nem egy ilyen átszellemült vallásos arc, mint ilyen középkori ábrázolásokon, így fölfele nézve, vagy nem tudom, ilyen furán, hanem egy teljesen valós emberi arc, valós érzésekkel. Milyen érdekes, hogy ez Isten terve. Az arcunkkal kapcsolódunk egymáshoz, a többi emberhez. És Isten azt akarja, hogy ezen keresztül általunk kapcsolódjon másokhoz. Ennyire valós. Jó gyümölcs, a belső szabadság. Az az ember, aki Krisztusban szabad, annak egy nagyon fontos jellegzetessége van az életében. Szabad attól, hogy túl komolyan vegye magát. Szabad a saját drámaiságától. Tud jóízűen nevetni saját magán. El tud feledkezni olykor a saját jelentőségéről, és ez nem azt jelenti, hogy elutasítja magát, bizonyára értitek, hanem azt jelenti, hogy a saját fontosságának megrendítő drámaiságát el tudja engedni. És egyszerűen tud hibázni, nem tökéletesnek lenni, odafigyelni másokra. Sose felejtem el az első ilyen tapasztalatot, mikor Isten erre tanított, 26 éves lehettem körülbelül, és nagyon fiatalon lelkészként meghívtak Debrecenbe a teológiára egy előadást tartani, ami nagyon nagy megtiszteltetés volt nekem ott is akkor. Képzelhetitek, mennyit készültem rá, képzelhetitek, hogy vártam. És el is mentem, meg is tartottam egy ilyen tanévkezdő csendes nap volt. Az első három sorban ott ült, vagy kettőbe a professzori gárda, akikre nagyon felnéztem, a diákság, meg mindenki is. Nagyon izgultam, és nagyon jól sikerült, és ez tipikusan az a helyzet, amikor így nagyon-nagyon komolyan vettem magam, de tényleg. És amikor ez úgy jól sikerült, akkor úgy azt éreztem, hogy ez az. Ez most jól sikerült. és tényleg ennek nagyon nagy súlya és jelentősége van. Majd amikor vége lett az előadásnak, lejöttem a pulpitusról, szünetet rendeltek el, kimentem a teremből, és eszembe jutott, hogy valamit ott felejtettem, ezért megfordultam, és azzal a lendülettel visszajöttem a terembe, aminek a belső részén volt egy szőnyeg, amiben én megbotlottam, és így behasaltam a terembe. Belülről, vagy az emberek részéről, akik ott voltak, a következőképpen nézett ki. Az előadó lejön a pulpitusról, miután megtartotta az előadását, és mint valami torna mutatvány, minden szó nélkül, ők még bent ültek, egyszer csak egy ilyen piruettet így prezentál, és behasol a teremben. Néma csend lett, én felálltam, és annyit mondtam, hogy van ilyen, amiről mindenki pontosan tudta, hogy nincs ilyen. Minden esetre az a fajta komolyság, és önmagam nagyon-nagyon komolyan vétele, az ott pillanatok alatt összeomlott. Tanulnunk kell ezt is, és imádkozhatunk ezért, hogy legyen ez az önmagunk jelentéktelensége jó értelemben az életünk része. Befejezésül a gyülekezet az a hely, ahol helye lehet a bánatnak, a nehézségnek, az örömnek és a humornak is. Ahol saját jelentőségünk és jelentéktelenségünk a helyére kerülhet, és ahol örülhetünk egymásnak, hogy jó, hogy vagy, hogy jó, hogy vagyunk, hogy jó, hogy vagyok, hogy jó lenni, egymásnak örülni mindazoknak a fényében, ami éppen van. Ámen.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy úgy mutatkoztál ma be a te ígéden keresztül, mint aki legyőzte a bűnt a keresztfán, és aki legyőzte a végső ellenséget, a halált. Áldunk téged, és magasztalunk téged ezért. Uram, könyörgünk, hogy a szívünkbe add ezt a bizonyosságot, add a feltámadásnak és az örök életnek az örömét és a reménységét a szívünkbe. Pecsételd el szent lelkeddel, hogy soha semmi és senki ezt el ne tudja tőlünk venni. Jöjj, Szent Lélek, és áldj meg bennünket, nem kevesebbel, mint azzal, hogy Jézus Krisztus, a mi megváltunk, az életünk forrása, itt, a földi létben, és az örökké valóságban. Köszönjük, hogy ennek az előízét kóstoltuk itt most együtt, az úrvacsorai közösségben. Köszönjük azt, hogy átélhettük, hogy szól fölöttünk a te szavad, megbocsátattak a te bűneid. Légy áldott ezért. Kiáltunk az egész gyülekezetünkért, a gyülekezetünk minden szenvedőjéért, vagy betegségben, vagy gyászban lévőjéért, hogy áraszt ki ránk, Urunk, a te végasztaló szent lelkedet, a te bátorító és erősítő jelenlétedet. Kiáltunk a városunkért, az országunkért, az egész teremtett világért, hogy hagyj lehessen egyre jobban érezni és élni, és megragadni, hogy a te országod itt van közöttünk, a te lelked által. Köszönjük azt, hogy imádkozhatunk a saját szavainkkal, és a tőle tanult imádsággal is, egy szívvel és egy lélekkel, mint Isten népe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.